Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban egy évindító beszélgetést fogunk készíteni, mégpedig arról, hogy mi a helyzet a magyar EU-s viszonylatban. Tehát egy évindító arról, hogy mi a helyzet abban a nagyon konfliktusos kérdésben, amely most már a magyar kormány és az uniós intézmények között folyamatosan zajlik. Aki pedig ebben segítségünkre lesz, az Hegedűs Dániel, German Marshall Fund elemzője, politológus. Szervusz Dani, örülök, hogy ismét beszélgethetünk.
Szervusz Andi, üdvözlöm a hallgatókat, és én köszönöm a lehetőséget.
És ahogy említettem, talán itt ebben a magyar EU-s konfliktusban a legaktuálisabb konfliktus forrás az, hogy az uniós pénzekkel mi a helyzet, egészen konkrétan az, hogy továbbra sem indult meg a helyreállítási alap folyósítása. Nem túlzástalan azt mondani, hogy már egy elhúzódó padhelyzetről beszélünk. Egyszerűen elment a 2021-es év anélkül, hogy érkeztek volna pénzek ebből az alapból. Ez most már 350 milliárd forint előre kalkulált forrásnak a csúszását jelentette, ha 2021-ről beszélünk, és 2022-ben sem látszik egyelőre az, hogy hogyan fog ez a kérdés megoldódni. Te hogyan látod az uniós források, uniós pénzek kapcsán kialakult padhelyzet, mitől, és talán azt is meg lehet kérdezni, hogy mikor oldódhat fel a felek között?
Igen, szerintem azzal kezdenék, hogy nézőpontom szerint ez nem padhelyzet. Ez a legfontosabb és legjelentősebb politikai nyomást gyakorló eszköze jelenleg az Európai Bizottságnak a magyar kormány felett, és úgy gondolom, hogy ezt meglehetősen hatékonyan használják 2020 nyara óta. Nyilvánvalóan ennek van egy olyan sajnálatos következménye, amit te is említettél, hogy a magyar gazdaság, a magyar állam nem fért hozzá ahhoz a 13%-nyi előfinanszírozáshoz, amit minden komolyabb előzetes lekötés, illetve hát meghatározott projektekhez való meghatározott kötés nélkül fel lehetett volna használni. A pénz maga nem vészel, csak ez a fajta flexibilitás nem lesz többé elérhető 2022-ben. De ezen túlmenően úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés az Európai Bizottság részéről, hogy több mint 11 év folyamatos autokratizáció és a jogállami intézményrendszer leépítése után végre elkezdte egyébként a magyar kihívást fajta politikai kihívásként kezelni, és politikai válaszokat is adott rá. Hogy mikor és mitől oldódhat fel ez a helyzet, és férhet hozzá a magyar gazdaság a helyreállítási alap forrásaihoz, itt úgy gondolom, hogy két alapvető forgatókönyvvel tudunk számolni. Az egyik, ami mondjuk a leginkább magától értetődő lenne, de azt hiszem, hogy politikailag leginkább a science fiction kategóriájába tartozik, az, hogy a magyar kormány elkezdene érdemi lépéseket tenni azoknak a jogállamisági aggályoknak a kezelésére, amiket az Európai Bizottság egyébként megfogalmazott. Ugye itt elsősorban a korábbi európai szemeszter ajánlásokra történt utalás, nagyon hangsúlyosan az ügyészi szervezetrendszernek a függetlenségére, illetve a korrupció ellenes küzdelem hatékonyságára Magyarországon. És ugye Didier Reinders jogállamiságért felelős európai biztos adott egy interjút, még, ha jól emlékszem, talán július-augusztus fordulóján, amiben úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen ők két ponton várnának el nagyon konkrét előrelépést, aminélkül nem látja lehetségesnek, vagy legalábbis akkor nem látta lehetségesnek a forrásoknak az újra beindítását. Ez pedig, mint említettem, az, hogy az ügyészi szervezetrendszeren belül legyenek változások, A másik pedig az, hogy, hogy az Olaf által feltárt korábbi ügyekben igenis induljon meg a nyomozati tevékenység Magyarországon, ami szintén az ügyészség részéről feltételezne megfelelő lépéseket. Én úgy gondolom, hogy itt a magyar kormány nem fog érdemi lépéseket tenni, és nem hiszem, hogy, hogy e tekintetben lennének előrelépések majd a közeljövőben. A másik forgatókönyv az az, hogy az elmúlt hónapokban is tagállami szintről érte politikai nyomásgyakorlás az Európai Bizottságot, hogy engedje el a forrásokat. Ez ugye elsősorban a leköszönő volt német kormánynak az utolsó hónapjait jellemezte, de nem vagyok benne biztos egyébként, hogy például a jelenlegi francia EU elnökségnek is nem lenne egy kellemesebb helyzet az, hogyha az Európai Bizottság elengedné ezt a konfliktust, és ezáltal mondjuk nem veszélyeztetné a választási szempontból igen fontos politikai napirendjét a francia elnökségnek. Ezen túlmenően az, hogy ez a játék hogy fog alakulni, hogy politikailag egyébként kitart-e az Európai Bizottság, vagy pedig elengedi a helyreállítási alapot mondjuk a jogállamiságról szóló mechanizmusnak, ugye a jogállamisági rendeletnek a hivatalos életbe léptetéséért cserébe, egyfajta ilyen árukapcsolást alkalmazva, azt majd meglátjuk. Utolsó mondat ehhez, úgy gondolom, hogy egy valamit engedhetne meg nagyon nehezen magának az Európai Bizottság, mert az hatalmas arcvesztéssel járna, nevezetesen az, hogy miközben felfüggesztette ezeket a forrásokat, megfogalmazta az alapvető kritikáit és elvárásait a magyar kormánnyal szemben, hogy úgy kezdje meg ezeknek a forrásoknak a folyósítását, hogy bármifajta tényleges lépés történt volna, ami lehetővé tenné legalább a bizottság számára a saját arcának a megőrzését.
Hát ugye politikai science fictionként beszélsz arról, hogy a magyar kormány bármi érdemi változást tehetne mondjuk a következő hónapokban, és különösen itt a politikai kampányban, azokban az alapvető kérdésekben, amelyek valóban a rendszer működésének az alapjaihoz tartoznak hozzá. Viszont ha így marad, akkor igazából felvetődik a kérdés. Tehát, hogyha sehol nem történik érdemi korrekció vagy engedmény, és a magyar kormány mondjuk a továbbiakban sem ad megfelelő korrupcióellenes vagy jogállamisági garanciákat, akkor te elképzelhetőnek tartod-e, hogy ez annyira tartósan elhúzódik ez a kérdés, hogy az ország tartósan uniós pénzek nélkül marad. Tehát nem csak néhány hónapos csúszásokról beszélhetünk, mint amiről most még talán lehet beszélni a helyreállítási alapnál, hanem az, hogy egyszerűen tartósan mondjuk 22-ben sem érkeznek a pénzek, és akár nem csak erre a helyreállítási alapra vonatkozva, hanem a 7 éves költségvetésből is. Te látsz egy ilyen forgatókönyvet, hogy ez annyira elhúzódik, hogy berendezkedhetünk arra, hogy tartósan nincs uniós pénz?
Számomra egy ideális forgatókönyv lenne önmagában az, hogyha a helyreállítási alap felfüggesztése az mondjuk egy határozatlan ideig velünk maradna. Azt a fajta eszkalációt, hogy ezt az Európai Bizottság kiterjeszti a 7 éves költségvetésre, vagy az alapvető uniós kohéziós forrásokra is, ezt nem tartom valószínűnek. Tehát ez egy olyan fajta politikai konfliktus kereső magatartás lenne az Európai Bizottság részéről, ami szerintem egyrészt messze menően idegen a bizottságnak a politikai DNS-étől. Másrészt meg úgy gondolom, hogyha eddig is alapvetően próbálta elodázni például a jogállamisági mechanizmusnak, ugye a jogállamisági kondicionalitásról szóló rendeletnek a formális és hivatalos hatályba léptetését, akkor nem tartom valószínűnek, hogy ezen túlmenően egyébként egy ennél sokkal radikálisabb lépés megtételére kész lenne. De elvileg lenne lehetőség, ugye ugyanúgy, ahogy korábban is, az alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről és pénzügyi szabályokról szóló rendelet, ez az, amit angolul Common Provisions Regulation-nek szoktak hívni, ez korábban is, és most is lehetővé tenni egyébként a bizottság számára, hogy egyoldalúan felfüggessze a forrásoknak a kifizetését, akkor, hogyha alapvető rendellenességek vagy visszaélések történnek a projekteknek és a forrásoknak a menedzsmentjében, de ezzel nem nagyon szokott élni politikai eszközként az Európai Bizottság. Ugye tudjuk, hogy 2014-ben és 2018-ban volt egy időleges felfüggesztése rendellenességek miatt a kifizetéseknek, de ez mindig csak egy meghatározott részét érinti a költségvetésnek. Az, hogy itt egy teljesen általános felfüggesztése legyen a kifizetéseknek, ez szerintem egészen egyszerűen valószínűtlen.
Hogyha ilyen eszkalációra nem is számíthatunk, viszont azt mondtad, hogy azért a helyreállítási alapnak a felfüggesztése, vagy annak a folyósításának a felfüggesztése az akár egy reális forgatókönyv is lehet. Szerinted, ha ez így történik, és azért itt is 1000 milliárdokról beszélünk, lehetnek politikai következményei Magyarországon annak, hogy ezek a források nem érkeznek meg? Vagy csak nagyon súlyos késésekkel hibáztatnának ezért bárkit a magyar politikában a választók, szerinted?
Én azt mondtam, hogy az ideális forgatókönyv lenne az, hogyha ez a felfüggesztés velünk maradna. Úgy vélem, hogy egyre nagyobb lesz a politikai nyomás egyébként a bizottságon, hogy ezt elengedjék. Olyan tagállamok részéről is, akik egyébként lehet, hogy távolról kritikusan szemlélik a belpolitikai folyamatokat Magyarországon és Lengyelországon, de nem értenek egyet azzal, hogy itt gyakorlatilag a korona helyreállítási pénzekhez ne jusson hozzá a magyar-lengyel gazdaság és társadalom. Az, hogy ennek milyen lenne a hatása a magyar társadalomra és mondjuk a választói preferenciákra, azt hiszem, hogy erről egy közvéleménykutatót kellene megkérdezni. Én úgy látom, hogy ahol mondjuk lehet valami fajta hatás, az adott esetben a magyar gazdasági elit, és ebbe beleértve a Fideszhez közeli gazdasági holdudvart is, egészen egyszerűen azért, mert uniós források hiány igazából azon szétosztható erőforrásoknak a köre lesz sokkal szűkösebb, amiből ők is profitáltak egyébként az elmúlt 12 év során, és azt hiszem, hogyha itt tulajdonképpen egy olyan választási helyzet elé állítják mondjuk a szélesebb fideszes gazdasági holdudvart, hogy ők miben érdekeltek inkább abban, hogy hozzáférhessenek továbbra is ezekhez a forrásokhoz, vagy abban, hogy mondjuk megmaradjon a magyar közintézményeknek az a joga, hogy adott esetben jogerős bírósági döntésekkel szemben is fellebbezhessenek az alkotmánybírósághoz, vagy az, hogy mondjuk ténylegesen a magyar ügyészség blokkoljon mindenfajta magas szintű korrupciós nyomozást Magyarországon, akkor szerintem előbb-utóbb egyébként Fidesz közeli vállalkozók is elkezdenek mérlegelni, hogy esetleg nem lehetne egy kicsit tisztában profitálni ezekből a forrásokból, de azt nem tudom én sem megmondani, hogy mondjuk nagy többségük végül is milyen következtetésre jutna ebben a döntési helyzetben.
Ejtettél már egy-két szót arról, hogy francia soros elnökség van most jelenleg. Te mire számítasz a tekintetben, hogy mennyire lesz nekik fontos az, hogy jogállamisági kérdésekben is lépjenek? Ez azért merül föl nyilván kérdésként, mert Macron budapesti látogatásán, amikor találkozott nem csak az ellenzék miniszterelnök jelöltjével, hanem több más ellenzéki prominens politikussal is, akkor gyakorlatilag arról biztosított ezeket a képviselőket, hogy a jogállamisági mechanizmust hamarosan életbe léptetik. Szerinted ez mennyire reális? Egyáltalán mi a helyzet most, mondjuk el a hallgatóknak a jogállamisági mechanizmus tekintetében, mi a helyzet most a bíróságon, és mi várható politikailag azt követően, hogy meg lesz a döntés?
Igen. Ha megengedhetek magamnak némi cinizmust, akkor úgy gondolom, hogy a francia elnökség számára igazából csak egy darab prioritás létezik, és ez pedig az, hogy a francia elnök választásra igazából olyan inputokat szolgáltasson, hogy a francia adminisztráció, Emmanuel Macron képes az Európai Unión belül a francia prioritásoknak az érvényesítésére. Vagyis ez egy belpolitikailag motivált elnökség, nagyon erősen PR megfontolások által motivált elnökség, amit ismét csak ironikusan szerintem leginkább egy látványpékséghez hasonlíthatnánk. És ezek a prioritások nagyon nehezen egyeztethetőek össze egyébként azzal a fajta honest broker szereppel, egyfajta ilyen semleges közvetítői szereppel, amit ugye a soros tanácsi elnökségeket ellátó államok beszoktak tölteni azért, hogy előrébb vigyék az uniós jogalkotásnak a malmait. Ugye itt minden egyes ilyen esetben el szokták mondani egyrészt azt, hogy azért ezeknek a soros elnökségeknek a szerepe és jelentősége nagyon erőteljesen csökkent az utóbbi 10-15 évben, hiába fogalmaznak meg különböző prioritásokat az elnökségeket betöltő államok, azért a jogalkotási menetrend az alapvetően előre meghatározott, az Európai Bizottság által meghatározott, és nyilván találunk egy halom prioritást most a francia elnökségnek az agendáján, ami fontos a francia választók számára, ugye ilyen az integrációnak a szociális dimenziója, a minimálbéreknek a közelítése az Európai Unión belül egymáshoz, az, hogy a alacsonyabb környezetvédelmi sztenderdekkel rendelkező országokból, régióból importált termékekre legyen kivetve egy olyan kvázi széndioxid kvóta, vám, adó nevezzük akárminek, ami csökkenti a versenyhátrányát a magasabb környezetvédelmi sztenderdek mellett termelő uniós cégeknek. Tehát nagyon sok minden van. Úgy gondolom, hogy bár tényleg tett említést a francia diplomácia és budapesti látogatása során Emmanuel Macron is a jogállamiságnak a kérdéséről, nem gondolom azt, hogy ez egy valódi prioritás lenne. Amire ténylegesen számíthatunk, az, hogy a francia elnökség az előre megígért módon fog tartani 7. cikk szerinti meghallgatásokat a tanácsban. Ezen túlmenően álláspontom szerint Macron nem érdekelt egy esetleges konfliktusban se Budapesttel, se Varsóval az elnökválasztás előtt, és ezért mindent megtesz azért, hogy ezt kerülje. A jogállamisági mechanizmusnak az életbe léptetése az jelenlegi helyzetben kizárólag az Európai Bizottságtól függ, és nem hiszem, hogy bármifajta érdemi hatása lenne a francia elnökségnek erre, túl azon, hogy mondjuk a francia kormány a színfalak mögött próbálja befolyásolni az Európai Bizottságot, vagy nyomást gyakorolni rá. Ennek az esetleges hatását én nem becsülném le, de nem vagyok benne biztos, hogy a színfalak mögött a francia elnökség azért gyakorol nyomást, hogy az Európai Bizottság ezt a mechanizmust elindítsa. Kérdezted, hogy hogy áll jelenleg a helyzet?
Mi most a timeline, mit látunk előre?
Ami biztos az, hogy ugye december 2-án, tehát hogy az Advocate General döntés megszületett, vagy ami vélhetően alakítani fogja az Európai Bíróságnak a hivatalos ítéletét is arról a lengyel-magyar beadványról, amiben kvázi ugye megtámadták a jogállamisági mechanizmust, és próbálták azt megsemmisíteni azokkal az érvekkel, hogy az uniós jognak más alapvető rendelkezéseibe ütközik. Ugye tudjuk, hogy ezen Advocate General vélemény szerint a magyar és a lengyel keresetnek igazából nincsen jogi alapja, tehát amit eddig is sejtettünk az, hogy igazából nem az a kérdés, hogy milyen ítéletet fog hozni az Európai Bíróság, hanem azt, hogy mikor fogja meghozni. És ugye az általános várakozás az, hogy vélhetően január folyamán, de legkésőbb mondjuk február hónapban ez az ítélet megszületik, és az utolsó igazából nem is jogi, hanem politikai akadálya a rendelet alkalmazásának is el fog tűnni. Ugye november 19-én az Európai Bizottság küldött egy-egy levelet a lengyel és a magyar kormányhoz a rendeletre való hivatkozással, és egy viszonylag hosszú kérdés listával, ahol szerettek volna közvetlen válaszokat kapni az érintett kormányokról arra vonatkozóan, hogy hogyan alakul a helyzet bizonyos jogállamiság szempontjából fontos kérdésekben, korrupció szempontjából fontos kérdésekben Magyarország esetében. Viszont, mint utólag kiderült, ez egy előzetes, informális lépés volt, tehát nem tekinthető annak, hogy az Európai Bizottság hivatalosan megkezdte volna a rendeletnek az alkalmazását. Ez még mindig előttünk van, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy hivatalosan az Európai Bizottság majd esetleg értesíti a lengyel és a magyar kormányt a rendelet 6. cikkének megfelelően, hogy elindult a mechanizmusnak az alkalmazása, onnantól kezdve számolhatunk 3 vagy 4 hónappal minimum. Ami azt jelenti, hogy szerintem az utolsó szalmaszálat is elengedhetjük abban a tekintetben, hogy itt bármifajta érdemi előrelépés lehet még az áprilisi magyar választások előtt.
Most már látjuk nagyjából, hogy a franciáknak mennyire fontos ez a kérdés abból, amit elmondtál, vagy hogy mennyire illik bele Macron elnök újraválasztási kampányába ez az egész kérdés, viszont mennyire illik bele a Scholz kabinet Európa politikájába, vagy mennyire játszik szerepet mondjuk ez a kérdés abban, ahogyan az új német kormány megfogalmazza a saját európai céljait. De talán kezdhetjük onnan is ezt a kérdéskört, hogy ennek a hivatalba lépett új német kormánynak látszik-e már egyáltalán az, hogy mi lesz az új Európa politikája, és ha igen, akkor ez miben különbözhet a Merkel érához képest?
Igen, szerintem két eltérő irányból próbálhatunk megválasztatni a kérdésre. Az egyik, hogy mit látunk a hivatalos dokumentumok szintjén, és a másik, hogy mit látunk mondjuk ténylegesen az Európai Uniós diplomáciában. A hivatalos dokumentumok szintjén én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a koalíciós szerződést, akkor az egy rendkívül pozitív meglepetés volt szerintem minden megfigyelő számára. Nem csak azért, mert egy olyan messze menően az integráció mélyítése iránt elkötelezett, alapvetően föderalista programot látunk, ami mondjuk inkább közelít ténylegesen a Emmanuel Macron egyes terveiben látható politikai lelkesedéshez, mint amit megszokhattunk a német kormánytól. Másrészt azért is, mert rendkívül sok konkrétummal volt ez az uniós program feltöltve, kifejezetten a jogállamisággal kapcsolatos kihívások tekintetében is. A lengyel és magyar kormányok autokratizációja által jelentett kihívással szemben van két nagyon fontos kötelezettségvállalás az új német koalíciós kormány részéről. Az egyik az, hogy csak abban az esetben hajlandóak támogatni a tanácsban a helyreállítási alap kifizetéseket, abban az esetben is, hogyha egyébként erre az Európai Bizottság javaslatot tenne, amennyiben érdemi előrelépés történik a jogállamiság területén Lengyelországban és Magyarországon. A másik pedig az, hogy alapvetően és hangsúlyosan támogatják a jogállamisági mechanizmusnak az életbe léptetését. Ez egy 180 fokos fordulat igazából a Merkel kormány utolsó hónapjaihoz képest, és úgy gondolom, hogy alapvetően csak melegen üdvözölni lehet egyébként lengyel és magyar állampolgárként. Ami egy kicsit kevésbé tiszta és kevésbé optimista, az, hogy ez tulajdonképpen hogy jelenik meg aktuálisan a német európai diplomáciában, és itt azért nagyon óvatos lennék. Egyrészt azért, mert már látjuk, hogy fontos külpolitikai kérdések komoly kihívás elé állítják ennek a koalíciónak az egységét. Itt ugye elsősorban jelenleg az Ukrajnát érő orosz fenyegetésre és az északi áramlattal kapcsolatos döntésekre lehet gondolni, ahol a zöldek alapvetően hajlandóak lennének az északi áramlat projekt lezárására, abban az esetben, hogyha mondjuk Oroszország megtámadná Ukrajnát, míg a szociáldemokraták egy nagyon gazdasági szempontból pragmatikus és lavírozó magatartást folytatnak továbbra is. És ezen kihívások mellett én azt látom, hogy nem nagyon volt még energiája és erőforrása az új német koalíciónak arra, hogy a jogállamiságnak a kérdésével foglalkozzon. Ami szerintem várható, az, hogy az uniós szintű eszközök és lépések tekintetében a német kormány sokkal támogatóbb lesz, mint volt a Merkel éra alatt, sokkal inkább számíthat majd az Európai Bizottság Berlin részéről egyfajta hátszérre, hogyha védeni igyekszik majd a jogállamiságnak az értékét Lengyelországon és Magyarországon, de ezzel párhuzamosan szerintem továbbra sem lehet arra számítani, hogy Németország a saját bilaterális kapcsolataiban egyértelmű nyomást gyakorol majd Budapestre vagy Varsóra, vagy kész lenne ténylegesen bilaterális konfliktust nyitni a jogállamiság ügye miatt.
És most a német-francia kitérő után egy kicsit még térjünk vissza a Fideszhez, illetve a magyar kormányhoz, hiszen az egyik fontos kérdés az utóbbi hetekben, hónapokban is ez volt, de hát idén is ez lesz, hogy a Fidesz hol találja meg a helyét az európai pártpalettán, az európai pártcsaládok között. Ez az Európai Néppártból való távozás óta egy folyamatos kérdés, mindig vannak nagyon hangzatos nyilatkozatok, mindig vannak látványos meetingek különböző európai szélsőjobboldali vezetőkkel, és most legutóbb decemberben volt nagy várakozás, hogy sikerül-e tető alá hozni a, nem csak a Fidesznek, hanem nyilván a lengyel vagy az olasz barátoknak is egy olyan szuper szélsőjobboldali pártcsaládot, amely akár az Európai Parlament harmadik legnagyobb erejévé is válhat. Ezekből egyelőre semmi nem jött össze. Igazából az lenne a kérdésem, hogyha most úgy körülnézel ezen a téren, akkor milyen lehetséges forgatókönyveket látsz, milyen folyamatok látszanak egyáltalán, és mit jósolnál, ha most lehetne egyáltalán ilyet jósolni, hogy hol fog végül kikötni a Fidesz?
Igen, én így utólag és nagyon-nagyon nagy mértékben önkritikusan is úgy vélem, hogy tulajdonképpen a Fidesz európai pártcsaládbeli politikai beágyazottságának a vizsgálata vagy követése mondjuk így az elmúlt egy-két évben lassan, az tényleg egy nagyon szórakoztató, de alapvetően béljóslás jellegű tevékenységgé vált. Hogyha tovább akarjuk vinni ezt a béljóslást, akkor szerintem a decemberi varsói találkozónak a fényében azt mondhatjuk, hogy távolabb vagyunk egy közös jobboldali radikális szuperfrakciótól jelenleg, mint voltunk bármikor az elmúlt egy-másfél év folyamán. Ugye ez a varsói fórum leginkább a Lega, illetve a Jog és Igazságosság között kialakuló konfliktustól vált nevezetessé, attól, hogy Matteo Salvini lemondta a részvételt ezen a varsói fórumon, és a Lega semmilyen formában nem képviseltette magát. És ugyan volt egyfajta ígéret, hogy ezek a találkozók folytatódnak, és egy pár hónapon belül Spanyolországban kerül majd megrendezésre egy hasonló jobboldali radikális jambori. Úgy gondolom, hogy ez fogja nekünk megadni az iránymutatást abból a szempontból, hogy milyen résztvevőkkel és adott esetben hogyan fog tovább alakulni ez a történet. Amit jelenleg még egyébként szerintem levonhatunk következtetést, az egyrésztről az, hogy a Fidesz nem a fő alakítója ennek a folyamatnak többé, sőt, azt is lehetne mondani, hogy igazából csak hánykolódott legalábbis a varsói találkozót megelőző politikai dinamikák között hánykolódott ezeken a vizeken sem, mint ténylegesen irányította ennek a projektnek a hajóját. A Jog és Igazságosság, illetve az olasz pártok azok, akiknek egyszerűen méretéből, illetve a két jelenlegi frakcióban, ugye az Identitás és Demokráciában, illetve az ICR-ban, tehát az Európai Konzervatívok és Reformisták politikai csoportjában betöltött pozíciója folytán igazából tényleg a vezető szerepük van ebben a történetben. És szerintem a francia, illetve az olasz belpolitikának a dinamikái fogják meghatározni, hogy tulajdonképpen milyen eséllyel számíthatunk arra, hogy ennek a szuperfrakciónak a terve egyáltalán a felszínen marad. Ugye Marine Le Pennek, illetve a Rassemblement Nationalnak az esélyei alaposan visszaestek a francia elnökválasztáson. A jelenlegi számok szerint Le Pennek arra sincs esélye, hogy bekerüljön a második fordulóba, ami azt jelenti, hogy igazából a velük való együttműködésnek az egyik fő hajtóereje, motivációja az igazából megszűnt, úgy a lengyel, mint más kelet-közép-európai, ugye magyar partnerek számára is. Másrészt pedig nem tudjuk, hogy hogyan alakul nem tudjuk, hogy hogyan alakul az olasz belpolitika. Nem tudjuk, hogy Mario Draghi marad-e miniszterelnök, vagy pedig beszáll az államfői pozícióért szóló versenybe. Nem tudjuk, hogy abban az esetben, amennyiben államfői babérokra tör, lehet-e stabilizálni a jelenlegi, hát igazából szuperkoalíciót Olaszországban, vagy pedig előrehozott választásokra kerül sor, és nem tudjuk, hogy az előrehozott választások adott esetben hogyan rendezik át az erőviszonyokat. Szeptember óta Giorgia Meloninak az olasz testvérisége, a Fratelli d'Italia folyamatosan a Lega előtt végez a közvéleménykutatásokban. önmagában egyébként második helyen, viszont azt is látjuk, hogy, hogy a Fratelli d'Italiának és a Legának együtt lenne valószínűleg kormány többsége. Vagyis jó eséllyel egy szélső jobboldali kormánya lenne előrehozott választások esetén Olaszországnak, de annak a miniszterelnöke Giorgia Meloni lenne. A Fratelli ugye a jog és igazságossággal együtt az ECR-nak, tehát az Európai Konzervatívok és Reformistáknak a tagja, és úgy gondolom, hogy, hogy ebben az esetben egy alapvetően megerősödött ECR, hiszen itt stratégiai számításokról van szó, és nem igazán a konkrét egyes európai parlamenti képviselőhelyeknek a számáról. Tehát egy megerősödött ECR-nak a motivációja arra, hogy mondjuk összebútorozzon az identitás és demokráciával szerintem jelentős mértékben csökkenne. Vagyis könnyen lehetséges, hogy a Fidesz továbbra is egyébként a táborokon kívül marad, és az egyetlen reális opció egyébként Orbán Viktor számára az, ami egyébként mindig is adott volt, de amit igazából sosem kívánt meglépni, nevezetesen, hogy a Fidesz fogja magát, és annélkül, hogy bármifajta komoly hatása lenne egyébként a stratégiai szinten az európai politikára, vagy sikerülne összehúznia ezt a két jobboldali radikális tömörülést, egyszerűen belép az ECR-ba.
És hogyha választhat ezek szerint ugye a két fő irány közül, akkor mindenképpen a lengyelek mellett köt neki ez az állításod.
Azt gondolom, hogyha az ECR megerősödik, és a Fratelli végez az első helyen, akkor szerintem ez lenne a racionálisabb döntés. Ez nyilván még függ egy további változótól, nevezetesen az, hogy Matteo Salvini és a Lega több vasat tart a tűzben. Ugye ez egy ilyen folyamatos líkektől, kiszivárogtatásoktól és cáfolatoktól kísért történet, hogy tulajdonképpen milyen szintű kapcsolattartás folyik vagy zajlik a Lega, illetve az Európai Néppárt között. De tudjuk, hogy a néppárti opció legalábbis a Legán belül népszerű, egyre népszerűbb, egyre nagyobb a belső támogatottsága. Más kérdés, hogy az Európai Néppárt mennyire nyitott a Legának a felvételére, de szerintem abban az esetben, hogyha ez a néppárti opció legalábbis nyitva marad, akkor nem hiszem, hogy Orbán Viktor érdekelt lenne abban, hogy a Legával mélyítse továbbra az együttműködést.
Záró kérdésként pedig egy néhány perc erejéig még kanyarodjunk rá a magyar választási kampányra, illetve főleg arra, hogy az EU mennyire lehet egy meghatározó téma ebben a kampányban. Te mit gondolsz, hogy a brüsszelezés, az EU-val folytatott kapcsolatoknak a kiélezése, az most mennyire rendelkezik belpolitikai húzóerővel, mennyire számítasz arra, hogy ez a téma, általában véve a konfliktus, tehát a szuverenitás harc azért meghatározó eleme lehet a kampánynak, vagy mennyire gondolod azt, hogy ez csak egy a sok közül, és nem feltétlenül erre lesz kihegyezve a következő néhány hónap?
Igen. Szerintem ez egy olyan kérdés, amit ismét elsősorban egy magyar közvéleménykutatóhoz kellene intézni. Amit szerintem látunk, az, hogy a magyar kormány idejekorán megpróbált kvázi egyfajta ilyen elrettentő narratívát, vagy elrettentő pozíciót felvenni meghatározó nemzetközi partnerekkel szemben. Ugye november-december folyamán Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter visszatérően vádolta meg az Amerikai Egyesült Államokat, az Európai Uniót, illetve az új német kormányt is azzal, hogy ők beavatkoznak a magyar belügyekbe, és beavatkoznak a közelgő áprilisi választásokat megelőző kampányba. Ezzel tulajdonképpen megnyitottak egy olyan bilaterális konfliktus narratívát, amit szerintem egyik fentemlített partner sem kíván végigcsinálni. Tehát pontosan azáltal, hogy megvádolták őket azzal, hogy beavatkoznak a magyar belpolitikába, sokkal óvatosabban fognak bármifajta civil szervezet támogatást, vagy bármifajta bilaterális vagy multilaterális diplomáciai lépést tenni áprilisig. Úgy vélem, hogy nyilvánvaló módon a magyar kormány fogja ezt a diskurzust képviselni, és ezt a narratívát képviselni a választási kampányban. Egészen egyszerűen azért, mert függetlenül attól, hogy tulajdonképpen mekkora lesz a tényleges vonzereje adott esetben a fideszes választók számára. Egyrészt ez egy bejáratott narratíva, amiből kilépni nyilvánvalóan ugyanúgy rejtene bizonyos veszélyeket magában. Másrészt meg nyilvánvalóan van mégiscsak egy fideszes mag, ahol ez a fajta szuverenitás féltés, ez a fajta ellenségképzés azért továbbra is működik. Nyilvánvaló módon a 2022 áprilisi választást azt alapvetően mobilizációnak a kérdése és a bizonytalanok mobilizációja fogja eldönteni, különösen azokban az egyéni választókörzetekben, ahol azért meglehetősen kicsi a különbség a két blokk között. Az, hogy ezeket a bizonytalanokat valóban mondjuk egy EU ellenes, ellenségképző, vagy teljesen megalapozatlan módon külső beavatkozást vizionáló narratívával lehet-e elvinni úgy az urna elé, hogy ott a Fideszre szavazzanak. Ebből a szempontból én meglehetősen szkeptikus vagyok, de szerintem az a két kérdés, hogy ezzel tulajdonképpen a Fidesz tud-e szavazatokat gyűjteni, vagy az a kérdés, hogy függetlenül a tényleges hatástól és impacttől a Fidesz fenn fogja tartani ezt a narratívát, ez a két kérdés, ez meglehetősen különbözik egymástól. Úgy gondolom, hogy ez a narratíva, ez velünk lesz áprilisig, de hogy tulajdonképpen mekkora súllyal foglalatba esni a választás kimenetele szempontjából, hát ott azért én eléggé szkeptikus lennék.
Ez egy jó végszó volt, és köszönjük szépen, Dani, hogy ezúttal is segítettél nekünk áttekinteni, hogy mi a helyzet magyar-EU-s viszonylatban. Köszi szépen.
Én köszönöm.
És a hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk voltak, és ahogy mondani szoktam, a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.